A jegybank tovább folytatja a monetáris politika szigorítását, és indokolt az alapkamat nagyobb léptékű emelése, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke keddi online sajtótájékoztatóján, azt követően, hogy az MNB 50 bázisponttal 2,9%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. A monetáris tanács szerint az elmúlt hónapokban emelkedett az infláció, különösképpen a maginfláció, az MNB éppen ezért folytatja a kamatemelési ciklust, de a decemberinél nagyobb mértékben, és a következő hónapokban is, a mostani, tehát a januári döntés lesz a kiindulási pont, összegezte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
A tartós inflációs hatások erősödése miatt a monetáris tanács az alapkamat emelési ciklust a decemberinél nagyobb lépéskörzzel folytatja, és emellett pedig hangsúlyozza, hogy a monetáris tanács indokoltnak tartja az alapkamat és az egyhetes betéti kamat szintje között lévő különbség csökkentését, és ezzel az alapkamat egyhetes betéti kamat szintjéhez való felzárkóztatását. Hangsúlyozom, hogy a szigorítás az egyhetes betéti eszköz kamatának további emelésével is folytatódik. Ugye ezen a téren alapesetben a Magyar Nemzeti Bank havonta kívánja módosítani az egyhetes betéti eszköz kamatát, ugye ennek a következő időpontja az e héten csütörtökön lesz.
Virág Barnabás kifejtette, hogy a monetáris politika jövőbeni szigorításának eredményeképpen 2022-ben jelentősen fog emelkedni a hazai reálkamat. Az MNB alelnöke arról is szólt, hogy bár 7,4%-on álláspontjuk szerint decemberben megállt az infláció emelkedése, az áremelkedés egyre szélesebb körben érinti a termékeket, és a következő negyed évben dől majd el, hogy milyen irányban indul el a mutató.
A jelenlegi értékelésünk szerint a teljes inflációs mutató esetében az infláció platózás közeli állapotban van. Ugyanakkor az évbeli árazások nagysága kiemelt fontosságú lesz annak megítélésében, az infláció csökkenése mikor indulhat meg. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy a hangsúly egyre inkább a tartós inflációs tendenciák megítélésére tevődik, és ugye ezen a téren a maginfláció jelentősen emelkedett decemberben, és előrejelzéseink azt mutatják, hogy ez a folyamat az idei év elején is folytatódik, és a maginfláció a 7%-os értéket is elérheti. Tehát a január-februári átározások mértéke kulcsfontosságú lesz.
Az MNB alelnöke elmondta, decemberben a fogyasztói kosár egynegyedét érintette már 10% feletti áremelkedés, vagyis évvégén a szokásostól teljesen eltérő szezonális árazási mintázat jelent meg. Az online sajtótájékoztatón Virág Barnabás kérdésre válaszolva közölte, hogy középtávú új előrejelzést az inflációra vonatkozóan nem adott most meg a jegybank, mert, mint az alelnök fogalmazott, az inflációs küzdelemben nincsen gyors siker. Középtávú inflációs prognózist ezért csak a márciusi inflációs jelentés ismeretében közöl az MNB. Az egyhetes betéti tenderét két nappal később csütörtökön 4,3%-os kamat mellett hirdette meg az MNB. Ez 30 bázispontos kamatemelés. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Lehetett számítani, hogy egy bank valamilyen mértékben emelni fogja az irányadó kamatot, hiszen erre már tettek utalást a keddi kamadöntést követően. Ugye a jegybank bejelentette kedden, hogy elkezdi csökkenteni a különbséget az alapkamat és az irányadó kamat között. Az alapkamatot 50 bázisponttal emelték meg, ezek után várható volt, hogy ennél kisebb mértékben ugyan, de emelkedni fog az irányadó kamat is. Az volt a kérdés, hogy maradnak az eddigi 20 bázispontos tempónál, vagy esetleg gyorsítanak. A gyorsítás azért volt egy picit indokolt, mert ugye az inflációs kockázatok erősödésére hivatkozott az alapkamat emelése kapcsán a jegybank, tehát ha hiteles akart maradni, és valóban az inflációs kockázatok erősödését látja, akkor az irányadó kamaton keresztül is fokoznia kellett a szigorítást.
A következő hetekben mire lehet számítani? Tehát a következő csütörtöki egyhetes betéti tendereken várható további kamatemelés, vagy meg fog állni a jegybank, és ezt követően már csak a szokásos keddi kamat döntő üléseken fogja emelni a kamatot?
Ugye alapesetben arra lehet számítani, hogy a következő hónapokban havonta egyszer a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő csütörtökön változik majd az irányadó kamat. Ezt a jegybank is jelezte kedden, hogy ez az alapforgatókönyvük. Ezzel együtt megmarad az a rugalmasság, hogyha a piaci helyzetre, elsősorban a forint gyengülésére reagálni kívánnak a jövőben, akkor továbbra is tudnak hetente változtatni a kamaton, hiszen az egyhetes tender továbbra is minden csütörtökön meghirdetik. De alapesetben ez a tender hirdetés, ez a következő 3 hétben változatlan kamat mellett történhet meg, és aztán majd február végén, amikor a monetáris tanács dönt a kamatokról, akkor a rákövetkező tenderen ismét emelkedhet az egyhetes kamat, várhatóan kisebb mértékben, mint az alapkamat, tehát folytatódik majd ez a fajta összezárás a két ráta között, és a jegybank várakozásai szerint valamikor az idei első fél évben, inkább az első fél év vége felé összeérhet az alapkamat és az egyhetes betéti ráta, és onnantól kezdve újra az alapkamat lehet az irányadó.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Február 1-től megvásárolható a legmagasabb hozamot kínáló lakossági állampapír a Babak kötvény új sorozata. Ez a konstrukció is infláció követő és az infláció felett 3%-os prémiumot kínál, ami így 8,1%-os hozamot jelent majd. A részletekről Árgyalán Ágnest, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Most jött ki a Baba kötvény új sorozatának a nyilvános ajánlattétele, és ebben ugye szerepel az, hogy bár a kamatozás módja nem változott a konstrukciónál, tehát továbbra is van egy kamatbázis, amit mindig az infláció ad, és erre jön rá egy kamatprémium, ami 3%, viszont mivel tavaly az infláció átlagos mértéke 5,1% volt, így jövőre már a Baba kötvény az 8,1%-os hozamot fog adni.
Mennyire népszerű ez a konstrukció, tehát lehet-e arra vonatkozóan adatot tudni, hogy mekkora megtakarítás van most Baba kötvényben?
A friss számok alapján, amit ugye a pénzügyminisztérium szokott közíteni, illetve az adósságkezelő, azt lehet látni, hogy december végével bezárólag közel 150 milliárd forint volt Baba kötvényben, ami egyébként a Baba kötvény eddigi állományához képest szép növekedést jelent, hiszen például 2020. decemberében még csak 110 milliárd forint volt a konstrukcióban, de nyilván még ez a 150 milliárd is eltörpül ahhoz képest, ami például egy MÁ pluszban vagy egy prémium állampapírban látunk.
Milyen feltételekkel érhető el a Baba kötvény, és ez az új konstrukció kiknek érhető el?
Vannak feltételek, ugye neve is jelzi azt, hogy gyermekhez kötődik, tehát csak azok tudják igénybe venni, akik a gyermeküknek a nevére kötik, mi pedig olyan gyermek nevére, aki mi nem érte el a 18. életévét, tehát egészen a 18. életév betöltéséig lehet Baba kötvényt nyitni bármilyen gyermek számára, és nem feltétlenül előírás az, hogy csak a szülő nyithatja meg, lehet bármilyen hozzátartozó is, aki a gyermek nevére nyitja meg ezt a számlát. Az fontos még, hogy az egyik nagy, hát nem is hátránya, de fontos feltétele a Baba kötvénynek az az, hogy ha valaki Baba kötvényben takarít meg, akkor innen a pénzt a gyermek 18. életévéig nem tudja kivenni, és akkor is majd a gyermek fog felette rendelkezni.
A többi lakossági állampapír kamata hogyan alakul? Különösen népszerű a MÁ plusz, ott mekkora kamatra lehet számítani?
Ja, a MÁ plusz az pont, hogy nem az inflációhoz kötődik, ugye, hanem annak egy lépcsős kamatozása van, és éves átlagos szinten az 5 éves MÁ plusz az egy 4,95%-os hozamot ad. Ez azért fontos, mert éppen azért, hogy nem inflációhoz kötődik, ezért ugye reálértéken ez a 4,95% azért jóval kevesebbet jelent, főleg most egy 5,1%-os infláció mellett gyakorlatilag ugye semmit nem hoz a papír. Ott van még ugye a Baba kötvény mellett egy másik infláció követő állampapír, a prémium magyar állampapír, ami elérhető 3-5 éves futamidővel is, és ezek ugye attól függően, hogy milyen időtávon takarítunk meg, az infláció felett adnak 0,75, illetve 1,5%-os kamat prémiumot. Még infláció követő papír egyébként a prémium euró állampapír, ami ugye az eurós, eurozónai inflációhoz mérten ad egy bizonyos kamatprémiumot, és vannak még egyéb lakossági állampapírok is, amik elérhetőek a piacon, ilyen például az egyéves magyar állampapír, vagy a Magyar Posta jegyezhető kincstári takarékjegy.
Egyébként az infláció növekedésével megfigyelhető az, hogy az egyes állampapír fajták között elindult valamilyen mozgás?
Igazából meg, még ha nem is olyan nagy mértékben jelenleg, de látszik egy elmozdulás. A szuperállampapír az továbbra is tartja magát egy egész szép szint szinten, tehát azért a heti értékesítése az ilyen 20-30 milliárd forint között mozog, ami egy ilyen stagnáló, de szép teljesítményt jelent. Ugyanakkor a prémium magyar állampapírnál azért látszik, hogy van egy felfutás.
Árgyalán Ágnest, a portfólió elemzőjét hallották. A gazdasági versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálata megállapította, hogy európai összehasonlításban Magyarországon túlságosan magas áron forgalmazzák a koronavírus gyors teszteket. Emellett a teszteket a mostaninál szélesebb körben tenni elérhetővé a GVH. Az ágazat szereplőinek 8 napjuk van arra, hogy véleményezzék a vizsgálat eredményét, összegezte a GVH szóvivője. Gondolovics Katalint kérdeztem.
A gazdasági versenyhivatal tavaly december 23-án indított egy ágazati vizsgálatot a COVID-19 antigén gyors tesztek hazai piacán. Számos piaci jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a magyar fogyasztók magasabb áron juthatnak hozzá a tesztekhez, a szomszédos országokhoz, illetve más uniós tagállamokhoz viszonyítva. A vizsgálat során nem csak a gyors tesztek forgalmazási láncolatait és a versenyviszonyait vizsgálta a hivatal, hanem a fogyasztói tájékoztatásoknak a megfelelőségét is. Helyszíni kutatásokat tartott a hivatal, számos piaci szereplőtől kért be adatokat, egyeztetéseket folytatott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézettel. Ezen kívül információkéréssel fordult valamennyi uniós versenyhatósághoz és az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához is. A versenyhatóság több olyan problémát tárt fel, amely gátolhatja, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá a fogyasztók ezekhez a tesztekhez. De a jelentés tervezet szerint az árverseny nem elég intenzív Magyarországon. Ezért a versenyhivatal ideiglenesen azt javasolja, hogy a gyors tesztek kiskereskedelmi láncoknál, drogériáknál, benzinkutaknál is megvásárolhatóak legyenek, és azt is javasolja továbbá, hogy közvetlenül a hazai importőröktől szerezzék be a piaci szereplők ezeket a gyors teszteket.
Most csak patikai forgalmazás van lehetőség?
Jelen pillanatban igen.
Egyébként, hogyha már magas árakról beszélünk, illetve ugye a GVH megállapította azt, hogy összehasonlítva a más európai országokban tapasztalt árakkal az itthoni árak magasabbak, lehet azt tudni, hogy körülbelül mennyivel?
Hát erre egy konkrét választ nem tudok adni. Jelentős különbségek vannak a különböző országokban tapasztalható árak és a Magyarországon elérhető gyors teszt árak között. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az árakat minél lejjebb vigyük, hogy minél szélesebb kör számára elérhetőek legyenek ezek a tesztek. És az is nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók arról, hogy ezek a tesztek pontosan mennyire hatékonyak, mennyire jók. Ugye ezt is vizsgálta a versenyhivatal, hogy az értékesítés során, hogy egy tisztességes tájékoztatáshoz jussanak hozzá, és hát megállapította, hogy a fogyasztók tájékoztatása sajnos nem megfelelő a COVID-tesztekkel kapcsolatban. Ezért azt javasolta az UGI-nek, hogy tegye közzé a forgalomban lévő tesztek termék összefoglalóit a fogyasztók számára, hogy ebből tudjanak tájékozódni.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Az infláció lehet a koronavírus válság egyik legmarkánsabb long COVID tünete, vagyis hosszú távú negatív hatása, mert az első pandémiás évet követően szinte minden gazdaságban megjelent kockázatként az emelkedő inflációs pálya, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság igazgatója. Balatoni András kifejtette, azzal, hogy a kormány 2022. február 1-től 3 hónapon keresztül a tavaly októberi szinten maximálta 7 alapvető élelmiszer árát, mintegy 0,2-0,4%-ponttal mérsékelheti a pénzromlás február-április havi alakulását. Balatoni Andrással beszélgettem.
Ahogy a járvány hullámok is máshogy hatnak az egészségügyi rendszerre, vagy ránk állampolgárokra, úgy a COVID-nak a gazdasági hatásai is folyamatosan változnak. Az elmúlt időszakban az áraknak a nagyon gyors és markáns emelkedése, ennek a hosszú COVID tünetnek egy nagyon markáns megjelenése, azt mutatja, hogy nagyon gyors volt a gazdaságnak a helyreállása, és ráadásul szerkezetében is változott nagyon jelentősen a gazdaság. Ugye az emberek kevésbé fogyasztanak szolgáltatásokat, mondjuk a turizmusnak a helyreállása az több időt vesz igénybe. Ehhez képest ugye több terméket vásárolunk. És ez a fajta kereslet nagyon koncentráltan jelenik meg bizonyos termékek iránt, és hát emellett pedig az látható, hogy a gazdaságnak a kínálati oldala, ott azért még további problémák láthatók. Tehát itt elég a chip hiányra utalni, vagy olyan globális termelési láncoknak az akadozására, amik az elmúlt években, évtizedekben ugye folyamatosan tudták a boltok polcaira biztosítani azokat a termékeket, amiket mi általában vizsgálunk. Tehát az infláció megjelenése az egy globális jelenség, és a koronavírus járványnak egy elég áttételes hatása, de a jelenlegi helyzetben az látható, hogy ez a jelenség, ami globálisan meghatározza a gazdaságpolitikának a legfontosabb célját, illetve az irányát, ennek az inflációnak a csökkentése, megtörése, lassítása.
Milyen eszközök állnak a monetáris politika, illetve a fiskális politika kezében az infláció letörésére? Nyilván ugye a jegybanki kamatemeléseknek is részben az infláció letörése a célja.
Hát sőt, tovább megyek, teljes mértékben az a célja a jegybanki kamatemeléseknek. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak a legfontosabb feladata az inflációs céljának, a 3%-os inflációs céljának az elérése és fenntartása. És hát mi ezzel kapcsolatban nagyon korán, tehát a tavalyi év márciusától kezdve folyamatosan azt kommunikáljuk, hogy inflációból itt bizony-bizony helyzet van, látjuk és érezzük a feladatunkat, és ugye az egész régióból elsőként ugye Magyarország nyúlt először az irányadó rátához 2021. júniusában. De nagyon fontos, hogy azért vannak olyan tényezők persze, amiket a jegybank tud kezelni, és vannak olyanok, amiket azért kevésbé tud rövid távon kezelni a jegybank. És ezért nagyon fontos az az összhang, hogy a monetáris és a fiskális politika, vagy a kormányzati általános gazdaságpolitika is ennek az inflációs hatásnak a megtörését tűzze ki maga elé célul. És hát ezzel kapcsolatban ez a fajta lépéssorozat, ez a fajta koordináció egy új szintre lépett az elmúlt időszakban, amikor is ugye az üzemanyagok árában egy árplafont vezettek be, ami sikeresen csökkentette az üzemanyagok árát az elmúlt időszakban, és hát emellett 7 alapvető élelmiszernek az ára is maximálásra került, ami szintén segíthet abban, hogy az infláció kontroll alatt legyen.
Egyébként az inflációs nyomás és az az árupiaci szuperciklus, ami még megindult valamikor nyár elején, és még akkor nem is gyűrűzött be ennek a hatása az inflációba olyan markánsan. Ez mennyire jár kéz a kézbe?
Hát nagyon, tehát nyilván azok az alapvető terményárak, amik meghatározzák az állati termékeknek az árát, azok nagyon jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, és akkor ugye az állattartóknak a nagyon jelentős költségét pont a takarmányáraknak az emelkedése határozza meg, tehát ahogy nőttek a takarmányárak az elmúlt időszakban, ez természetesen az állattartóknak is valahogy tükrözniük kellett az árképzésük során, és hát emellett az élelmiszer feldolgozás, az pedig egy nagyon energiaintenzív tevékenység. Most elég csak a tejfeldolgozásra gondolni, ahol hát vagy hűtik a tejet, vagy fűtik a tejet, hogy pasztőrözzék, tehát alapvetően az energiaáraknak az emelkedése és a mezőgazdasági terményáraknak a robbanásszerű emelkedése, ez okozza azt, hogy az élelmiszerárak azok egy nagyon markáns emelkedő trendben vannak. Ezek, hangsúlyozom, mint ezek globális folyamatok. Tehát itt olyan nagy szereplők vannak, mint például Kína, aki nagyon jelentősen emelte az elmúlt időszakban a sertésállományát, és hát ez az emelkedő sertésállomány, ez maga után mondta azt, hogy a termények iránti kereslet, a takarmány iránti kereslet, az globális szinten nagyon jelentősen emelkedett. Vagy például az, hogy Kína az elmúlt időszakban nagyon jelentős volumenű olajos növényt vásárolt fel Ukrajnában, és ezzel az európai piacon egy olyan jelentős kínálati szűkösséget eredményezett, ami miatt az olaj, a napraforgó olajnak az ára jelentősen emelkedett. Tehát ezek mind-mind olyan nem magyar specifikus jelenségek, amiket hát sajnos mi is érzünk Magyarországon, de ennek inkább az elszenvedői vagyunk rövid távon, sem mint az alakítói.
Ugye azt a jegybank is már közölte korábbi sajtótájékoztatóin is, és az idei első kamatdöntést követő sajtótájékoztatón, hogy tartósak az inflációs hatások, tartósan magas marad az infláció, a maginfláció 7% körül alakulhat, és különös figyelemmel kell lenni a januári-februári átárazásokra, amelyek majd meghatározzák az inflációs pályát. Ugyanakkor a kormány 2022. február 1-től 3 hónapon keresztül az október 15-ig 15-i 2021. október 15-i szinten maximalizálta 7 alapvető élelmiszer árát. Ez miként járulhat hozzá ahhoz, hogy picit csökkenő pályára álljon az infláció, illetve hogyha nem is a pálya változzon, de legalább az infláció mértéke valamelyest csökkenjen?
Az említett 7 termék, 7 élelmiszer, az ugye nagyjából 2%-át teszi ki a teljes fogyasztói kosárnak. Tehát mi úgy számolunk, hogy nagyjából 5000 forint körül lehet az az összeg, amit egy háztartás ez alatt a 3 hónap alatt megspórol ezzel az ármaximálással, és ez hát ilyen 0,2-0,4% ponttal fogja tudni majd mérsékelni az inflációt, ahhoz képest, mint hogyha a piaci folyamatok által indukált áremelkedések valósulnának meg Magyarországon. Én ennek az intézkedésnek nagyon fontosnak tartom a pszichológiai hatását, mert nagyon fontos az, hogy a háztartások azok milyen inflációt érzékelnek, és milyen inflációs várakozásokat képeznek. És az általánosságban kimutatható jelenség, hogy amikor ezeket az inflációs érzetet és az inflációs várakozásokat a háztartások kialakítják, akkor jellemzően nagyon magas súllyal veszik figyelembe pont ezeket az alapvető élelmiszereket, és hogyha ezek nagyon drágulnak, akkor a háztartások is azt érzik, hogy valóban nagyon gyorsan emelkednek az árak, és az inflációs várakozások is ebben az időszakban emelkedik. Tehát az pszichológiai oldalról egy nagyon fontos várakozást mérséklő lépés, hogy az alapvető élelmiszerekben az elmúlt hónapokban jellemző drágulás az nem folytatódik tovább. Tehát van ennek egy közvetlen inflációcsökkentő hatása, ez így maximum 0,5% pontos lehet idén áprilisban, de ezen kívül én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a pszichológiai és várakozásokat menedzselő hatások, amik azt eredményezhetik, hogy ez az inflációs megugrás azért ez nem lesz tartós, és az év második felében sokkal alacsonyabb fogyasztói árindexeket regisztrálhatunk. Azt azért nagyon fontos hozzátenni, hogy ugye Magyarország azon nagyon kevés országok egyike az egész Európai Unióban, ahol nem nőtt az elmúlt időszakban már az infláció. Tehát ugye novemberben 7,4%-os volt, és decemberben is ugyanezt az indexet 7,4%-ot regisztrálhattunk. Máshol folyamatosan gyorsuló inflációs pályát láthatunk. Észtországban például 12% körül van a fogyasztói áraknak az emelkedése. Tehát ez jól mutatja, hogy Magyarországon valahol az inflációs megugrásnak a csúcsa közelében vagyunk. Itt azért lehetünk még egy-két hónapig, de többek között ez az intézkedés is nagyon fontos tényezője annak, hogy ez az emelkedéshez várhatóan nem nagyon fog a következő időszakban tovább folytatódni, és 2022 második felében mérsékelte fogyasztói árindexeket láthatunk.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság igazgatóját hallották.